Ezen a héten a Mi két heti szakaszt olvassuk föl, ami arról szól, hogy József, aki az előző heti szakaszban Potifárnéval történik ez az eset, hogy megvádolja őt alaptalanul, és bezárják a börtönbe, és ezen a heti szakaszban pedig a fáraó álmot lát. Nincs, aki az álmot megfejtse, csak a József. És akkor a József megfejti a fáraó álmát, ugye ezt a történetet sokan ismerik, ugye 7 kövér tehén, 7 somány tehén, 7 dús kalász, 7 aszott kalász, és ugye elnyelik az aszott kalászok a dús kalászt, a kövér teheneket elnyelik a somány tehenek, és ugye a József megfejti, hogy hát ezek a éhínség évei lesznek, meg a bőség évei lesznek, és hát mit kell csinálni nyilván, hát ki kell nevezni valakit, aki felelős lesz ezért a katasztrófa védelmi minisztert, hogy begyűjtse a kalászokat, és eltárolja, és kiossza, és erről az egészről mind tudjon gondoskodni, és hát a fáraó az kit mást is bízhatna meg, mint Józsefet, és József lesz az alkirály. Nagyon rendkívüli, különleges eset, és hát én mondjuk nem is sikerült rájönnöm, hogy lehet ez, hogy általában minden, ugye ez egy ilyen zsidó összeesküvés elmélet, hogy ott vannak mindig a zsidók mindenhol, hogy tanácsosként, de ez mondjuk elő is fordul, hogyha jó tanács kell, akkor megpróbálnak kérdezni egy zsidót, hogy a tanácsa az hát, ha jó. És a József volt az első, akiről ezt látjuk a Tórában. Ami nekem ebben a történetben egy kicsit furcsa volt, az az, hogy akkor hogy őt nem tanácsadónak teszi meg a fáraó, hogy majd ő lesz a nagy fáraó, és a József mellette a kis szürke eminenciás, a zsidó, akire hallgat, és aki a jó ötleteket adja, nem így lett, hanem úgy tűnik a szövegből, mint hogyha József igenis kihirdették volna, hogy most akkor ő lesz a nagy uralkodó, és ráhúzta, átadta a gyűrűjét, ugye a döntéshozásnak a jelképét. Azt mondta, Rakha kiszélyek Dalmi Méko. Csak a királyi trónus. Csak az a név, hogy király. Ennyi lesz, ami fölötted lesz. Mintha azt mondta volna mai terminussal élve, hogy van ugye a Magyarországon mondjuk köztársasági elnök. Ő ugye a köztársasági elnök, de hát igazából kihozza a döntést a miniszterelnök. Kicsit, mintha ezt mondta volna a fáraó a Józsefnek, hogy majd én leszek majd csak egy valami köztársasági elnök, és majd a miniszterelnök az te leszel. Furcsának találtam. Egyébként erre nem is találtam választ, ezt nem is azért mondom el, csak bevezetésképpen. Igazából azt találtam furcsának, hogy miért kellett a Józsefet így fölemelni, példanélküli módon a történelemben, amikor nyugodtan megmaradhatott volna a fáraó mellett háttérembernek is. És amiről akartam beszélni, az, hogy miután a fáraó ezt az egész mondókát elmondja, utána mond-e Tóra egy érdekes dolgot. Itt a 41. fejezet 45. mondatban vagyok. Vajikrópára, és én jaj szép Cofnát Pániák, adott neki egy egyiptomi nevet, Cofnát Pániák, ugye mondják, hogy ez ilyen eltartó, ellátó jelent. Ma itt én lajesz, osznát bász vagy tifejre a kajhén, ajnő isó, adott neki feleségül ezt a kajhén, onnak a papjának a lányát, és utána jön Vajécé, jaj szép, a lerec micróim. És kiment József Egyiptom földjére. Na most egy kicsi héber. Ugye héberül többféle irány van. Ugye magyarul, ha azt mondom, hogy bemegy, kimegy, felmegy, lemegy, akkor ugye ez mind ugyanaz a gyökere a szónak a megy. Héberül nem. Héberül bemegy az niknász, kimegy az jécé, felmegy az ole, ugye az alia, szó az felmenetelt jelent, és a lemegy az járad, jerida, ugye. Tehát mind a négy szó, négy különböző gyökbetűkből áll. Most mi az a szó, amit itt használ? Vajécé, kiment. Hangsúlyos, hogy kiment. És ugyanígy, mind a négy irányhoz tartozik négy prepozíció is, amelyik mutatja, hogy merre fele ment. Ugye, az áll, amit itt használ, az fölfele. Magyarul, vagy azt kellett volna mondania, hogy vajá áll, József a lerec micráim, felment József Egyiptom földjére. Magyarul, ő lett ott az uralkodó. Ezt például érteném. Vagy azt mondja, hogy kiment Egyiptom földjébe, tehát hogy oda ment ki. Tehát bent volt mondjuk a királyi palotában, ami nem olyan, mint az Egyiptom földje, az egy ilyen emelkedett hely, vagy mondjuk, ugye ő most jött a börtönből, és abból kiment a földre. Akkor ugye azt kéne állni a Vajécé Jószéf, Beerec Micráim. És ehelyett azt tanuljuk, hogy Vajécé Jószéf, Alerec Micráim. Magyarul kettő dolgot látok én itt ütközni. Az egyik, hogy kiment, a másik, hogy fel. Egyiptom fölé ment. Mi az, hogy kiment Egyiptom fölé? Na most, hogy ezt megértsük, egy pici háttér. Van egy olyan dolog, hogy asszimiláció. Ez kétféle szempontból tud megjelenni. Amikor az ember kimegy a saját természetes környezetéből, lehet mondani konkrétan a zsidókra, hogy ugye amikor a zsidók éltek egy gettó, egy bezárt világban, és utána kimentek a társadalomba, és akkor ugye elkezdtek a társadalomban működni, és elkezdtek fontos pozíciókat betölteni, sokakat ez zavart, és hát lettek nagy emberek. Lettek olyan nagy zsidók, hogy híres tudósok, és fontos emberek. Vajécé áll. Kimentek, de fölülre. Tehát amikor kimentek, akkor is egy magas pozíció maradt meg nekik. Az kérdés, hogy ebben a magas pozícióban mennyire tudtak zsidók maradni. És egy hasonló dolgot látunk egy általánosabb szinten. Az emberi lélek. Az a legnagyobb asszimiláció, ha belegondolunk, ez nem zsidó, nem zsidó. Az emberi lélek, amiről ugye a hagyományunk úgy tartja, hogy az Istentől van, az örökké való lehelte, az emberben, ugye az első fejezetben van a teremtésnél, hogy az örökké való az élet szellemét belelehelte az emberbe, és ez az isteni lélek, ez száműzetve lett a világba. És ez még rosszabb asszimiláció, mint a zsidók asszimilációja. Az emberi lélek, az Istentől való léleknek az asszimilációja az anyagi világba, amikor az ember úgy születik meg tisztán, hogy tudja, hogy mit kéne csinálni, és vannak elképzelései és értékei, és lejön ebbe a világba, és körülnéz, és azt látja, hogy itt mi megy, és megszokja, és megérti, és megtanulja, és beilleszkedik a rendszerbe. Legyen az a rendszer jó vagy rossz, ő megtanulja, hogy kell ott működni, és rájön, hogy aha, szóval itten csalni kell, itten ügyeskedni kell, itten nem is fontosak az értékek, értem. És az ember szép lassan végigmegy ezen az asszimilációs megértési folyamaton. És ugye, hogyha ez sikerül neki, akkor ő is lesz úgy, mint Józsefről van írva, vagy egy szép áll Eretz Micráim, kimegy az emberből a lélek a föld fölé. Tehát mikor tud az ember jól működni és jól uralkodni egy világban, mikor tud fölülre kerülni, ha jól megérti, hogy hogyan kell használni a rendszert, vagyis asszimilálódik, ami egy nagyon nehéz dolog. Van a szép történet, ugye, amit nagyon sokszor idézünk, de nem azért idézünk sokszor, mert nincs sok történetünk, hanem azért, mert ez egy olyan történet, ami érdemes az ismétlésre, amiről mindig elmondjuk, és mindig új dolgot értünk meg belőle, hogy a Hofetz Chaim mondta, egy nagyon nagy rabbi volt, és ő mesélte ezt a történetet, amikor ugye volt ez az ember, aki ment erre a hajóútra. Hallotta, hogy van egy sziget, kincses sziget, minden gyémántból van. Nagyszerű, mondja. Fogom a hajómat, megpakolom magamat, összeszedem a gyémántokat, és hazajövök, gyűjtök egy kis gyémántot. És a felesége elengedte, megpakolta, jövök majd. És elmegy a szigetre, hát tényleg mindenhol gyémánt van. Elkezdi egy gyémántot eszeveszetten pakolni, és beül egy étterembe, hogy na, hát én vagyok itt a nagy gazdag, és rendel valami finom fogást, és a végén, amikor fizetni kell, akkor odadob nagy lelkentessék egy kis gyémánt. És a pincér néz rá furán, hogy mit akarsz te itt ezzel? Hát annyi van itt belőle, azt hiszed, hogy ez itt az értékes? Akkor mi itt az értékes? Krumpli! Krumpli. És így meglepődik, egy szó mint száz, elkezdi a bizniszt csinálni abban az országban, és ő lesz a krumpli mágnás. és ő nagy lesz, és fontos, és gazdagon elkezd hazatérni, és megrakja a hajóját jó sok krumplival, és amikor hazatér útközben, akkor ugye nyilván nagyon megijed, de senki ne aggódjon, a történetnek jó a vége, egy kicsi kis gyémánt véletlenül ott maradt valamelyik zsáknak az alján, és abból a kicsi kis gyémántból meggazdagodnak és boldogan élnek a feleségével, amíg meg nem halnak. Ugye érthető a történet? Ez a hely, ahova jövünk. Ez a földről, a lélek jön az égből, lejön a földre, a föld az egy kincses sziget, itt tele van gyémántokkal, tele van a növekedés lehetőségével, tele van micvékkel, tele van értékekkel, amiket ha magunkévá teszünk, és visszatérünk, és úgy térünk vissza az örök létbe, hogy egy fejlettebb, egy nagyobb emberként, egy nagyszerűbb emberként, akkor az nekünk örökre jó lesz, és az nekünk örökre értékes lesz. De hogyha itt a Földön megértjük, hogy itt asszimilálódunk, és megértjük, hogy aha, itt mit kell csinálni, egy nagy kóvedet, nagy tiszteletet, fontos embernek kell lenni az emberek szemében, és hogyha ezt így fogjuk föl, akkor problémában leszünk, amikor majd lesz az a bizonyos visszahajózásnak az útja. Ugye említettem, hogy zsidóként mi is kimegyünk a világba, és akár olyan pozícióba is kerülünk, hogy intézhetjük a dolgokat, és hát ugye valahogyan az lenne egy jó módszer, ha lenne mindig valami, ami emlékeztet arra, hogy mi is a fontos. És van nekünk, hála jó Istennek, vannak nekünk ilyen módszereink, ugye három dolgon áll a világ, mondja a Pirkei Avot, a Tóra, a tanulás, avodá, a imádkozás, gemilot haszadim, jó cselekedetek. Ebből az első kettőt én kiemelném most. Ugye a Tóra tanulás az, ami ha rendszeresíti az ember, és minden nap egy kicsit tanul belőle, akkor az emlékezteti arra, hogy mi a feladata az életben. Akkor hiába megy ki a világba, mindig eszébe fog jutni az a dolog, hoppá, mi is volt az, amit mostan tanultam, az egy kicsit kapcsolódik ugye ide a mindennapi témákba, és ez fogja őt emlékeztetni arra, hogy ne veszítse szem elől a célt, ne veszítse szem elől az igazi értéket, ne asszimilálódjon túl, és nehogy hozzászokjon ehhez a világhoz. Tudni kell ebben a világban működni, tudni kell ebben a világban, hogy hogyan kell összegyűjteni a gyémántot. De nehogy véletlenül az ember megtévedjen, és krumplimágnás legyen. És a másik ilyen dolog, ami segít az embert visszarántani, ezt a Ramchal írja egyébként a Moshe Chaim Lutzától, ugye akinek a 17.-18. században élt kabalista rabbi, aki egyben rendszerező filozófus is volt, és a zsidó alapelveket, amiket már mindenki tudott addig, szépen kategórikusan összegyűjtötte, például a Derech Hashem című könyvében, és ott írja ezt az imáról, az ima szerepéről, pontosan ez az ima lényege, az ima egyik értelme, visszarántani az embert. És emlékeztetni arra, hogy mi a helyzet, hogy van egy teremtője, van ő miért van itt, és ezt az állapotot, ami a valós állapota az embernek, ezt érzékelje időnként, zsidó ember ezt naponta háromszor ezt érezze át, és ez az ideája ő szerinte az imának. Hát nem ő szerinte, ő már ugye rendszerezi a meglévő hagyományos gondolatokat, és az ima az, ami ilyen szempontból, ha megtaláljuk benne a jó elmélyülést, a jó, ha úgy tetszik, meditációt, akkor az is tudja minket visszaterelni arra, hogy mit is akarunk. De nem akarok, most mondtam két elméleti dolgot, és nem akarom, hogy ez ennyiben maradjon, hogy csak elméleti, akarok mondani egy kicsit gyakorlatiasabb dolgot is. Szintén ugyanez a téma, hogy amikor kimegyünk, és uralkodunk a világban, a világon, és megtanulunk a világ eszközeivel élni, akkor hogyan nem feledkezünk el magunkról. Na mostan az egyik ilyen tipikus, gyakori probléma, ami szokott lenni, az a gáva, gőgösség, büszkeség. Ugye az örökkévaló azt mondja Ádámnak, amikor megteremti, hogy neked az a kulcs, nagyon híres midrás, itt a világ, nézd milyen szép világot, teremtettem az egészet, tiéd, neked adom a kulcsát, te irányítod, te formálod, vigyázzál, ne roncsad el. Szeretik idézni egyébként, akik a a természetvédelemmel foglalkoznak, a környezetvédelemmel, hogy ez az a midrás, az a zsidó ősi szöveg, amelyik a környezetvédelemnek az alapszövege, hogy kaptál egy világot, és őrizd meg, és ne roncsd el. De persze magadat se roncsad el, azáltal, hogy az az érzésed kialakul, hogy te irányítod a világot. Ez nagyon rossz tud lenni. Képzeljünk el mondjuk egy tudóst, aki nagyszerű gondolatai vannak, és foglalkozik a tudománnyal, és nagy dolgokra rájön, és mindenféléket kitalál, és akkor ugye egyszer csak elkezd ráérezni arra, hogy hoppá, hát én egy fontos ember vagyok, egy fontos tudós, és de lehet akár ez egy nagy bizniszmen is, aki egy jó üzletet elindít, és egy jó ötlete van, és izgatottan neki kezd, és hogy torzul ez el? Hogy amikor elkezd ezzel foglalkozni, akkor még maga a téma érdekli, aztán egyre gazdagodik, népszerűbb lesz, és fontosabb, és akkor már mindjárt azok lesznek a fontos dolgok, hogy ami róla szólnak, hogy én vagyok a nagyszerű tudós, és én hogy fogok előre haladni, vagy én vagyok a nagyszerű bizniszmen, és az én üzletem hogy fog előre haladni, és az én nevem hogy fog szétterjedni. És eltorzulnak a dolgok, mert úgy indul, hogy tényleg érdekelte eredetileg az, amivel foglalkozott, amit csinált, érdekelte, és utána mégiscsak az érdekli, hogy ő ebből mit fog kapni a végén. Szóval jól szoktak indulni ezek a történetek. És akkor mi a teendő? Én azt gondolom, hogy a mi hagyományunk erre is ad egy választ, és ez a Tóra Lisma. Tóra tanulás a neve kedvéért, szó szerint. Neve kedvéért azt jelenti, héberül a neve kedvéért azt jelenti önmaga kedvéért. Azért tanulom a Tórát, mert a Tóra fontos. A Tóra tanulása az megfeleltethető talán a hétköznapi értelemben az előrehaladásnak. Ami a világi karrierben az előrelépés, az a vallásos karrierben, az a Tóra tanulás. És azt figyeltem meg, hogy amikor ilyen olyan emberek jönnek össze, akik szeretnek a Tórával foglalkozni, és tudnak, akkor azok azzal foglalkoznak. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de ezt nem figyeltem meg annyira a szekuláris világban. Tehát, ha leülnek és elkezdenek beszélgetni, akkor oda jön az egyik a másik, hogy mondja, hogy te, itt van egy dolog a Tórában, és én ezt nem értem, és én ezen gondolkoztam, és ez engem zavar, és ez engem izgat, és én ezzel akarok foglalkozni. És erről beszélgetnek, ez a millió egy ilyen történet van, hogy teljesen idegen embereknek valami közös dolguk van, valahol beülnek egy autóba, és elkezdenek beszélgetni valami kis halakikus okfejtésről, szőrszálhasogatásról, és olyan izgalmas a dolog, úgy belelendülnek, soha nem ismerték előtte egymást, de van egy közös témájuk, és azzal foglalkoznak, mert az érdekli őket. És az, hogy ez egy érték, hogy én ezzel a dologgal foglalkozom, amivel foglalkozni akarok, és nem azzal, hogy majd én milyen nagy leszek azért, mert ezzel jól tudok foglalkozni, ez azt gondolom, ez egy tipikusan zsidó érték, ez a Tóra Lisma, hogy azzal foglalkozunk, maga a dolog, amivel foglalkozunk, azt is szeretjük. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan praktikus jó tanács, ami meg tud minket óvni a mindennapokban attól, hogy amikor mi is, mint a József, ugye kimegyünk, és leszünk Eretz Micráim, leszünk a világ fölött, mert a világon fogunk tudni uralkodni, mert az örökkévaló az embernek a kezébe ad olyan eszközöket, amivel a világ mozgását tudja befolyásolni, akkor nem ez lesz az embernek a fókuszában, hogy na most én irányítom a világot, hanem maga a feladatra való törődés, és a feladatban való elmélyülés, és az azzal való foglalkozás, az tud az embernek adni egy kitartást, egy erőt, egy szórakoztatást, és ez sokkal jobb és szórakoztatóbb dolog tud lenni, mint azzal foglalkozni, hogy az ember éppen milyen magas szinten van, vagy milyen magas szintre jut más embereknek a szemében.